Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Nagy Grócz Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar oktatási dékán helyettese, valamint az alkalmazott orvostudományi szakcsoport, szakcsoportvezetői főiskolai docense. Részt vesz az ápoló, dentálhigiénikus, gyógytornász és védőnő, magyar és angol nyelvű hallgatók anatómia, élettan és mikrobiológiai oktatásában. Kutatásainak középpontjában a migrén állatkísérletes vizsgálata áll. Doktori tanulmányai alatt az általános orvostudományi kar neurológiai klinikáján a kinurenin és az endokannabionid rendszerek lehetséges moduláló hatásait vizsgálta. Kutatásainak másik nagy csoportját a testedzés függőség és a migrén kapcsolatának feltérképezése adja, amely jelenleg kidolgozás alatt áll. Dr. Nagy Grócz Gábor oktatói-kutatói tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Doktorjelöltként és posztdoktorként is elnyerte az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját, valamint a Dr. Jó Ferenc díjat és a professzor dr. Romics László akadémikus emlékére alapítvány külön díját is. 2019-ben a szakcsoport legjobb oktató díját is megkapta, amelyet hallgatói szavazás alapján ítéltek oda számára. Több hallgató szakdolgozatának és tudományos diákköri munkájának vezetője. Tagja a Magyar Idegtudományi, a Magyarországi Fájdalom és a Magyar Fejfájás Társaságoknak. 2018 óta a Szegedi Tudományegyetem szenátusának kari választott képviselője.
Tisztelt hallgatóság, köszöntök mindenkit. Engem Nagy Grócz Gábornak hívnak, és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon dolgozom. Jelen előadásomban a migrénről, annak kutatásáról és kezelési lehetőségeiről szeretnék majd önöknek beszámolni. Nagyon furcsa ez a helyzet ebben a teremben ilyen üresen itt lenni. Többször voltam már ebben a teremben diplomaosztón, és nagyon-nagyon érdekes helyzet van most, de hát ezt így tudtuk most megoldani, és akkor rá is térnék akkor az előadásra. Először úgy gondoltam, hogy néhány mondatot ejtenék a fájdalomról, mert hogyha megkérdezzük így a népességet, akkor azt gondolom, hogy a migrén szóhoz ugye mindenki a fejfájást társítja. Szeretném majd azt elérni, hogy az előadás végén egyértelmű legyen mindenki számára, hogy maga a migrén az nem egy egyszerű fejfájás. Ehhez azonban először szeretném, hogyha áttekintenénk magát a fájdalmat. A fájdalom az a latin nócere szóból ered, ennek a jelentése sérteni. És hogyha definiálni szeretnénk a fájdalomnak a jelentését, akkor azt gondolom, hogy nincsen könnyű dolgunk. Hogyha most itt lennének többen, akkor megkérdezném, hogy ki mit gondol, mit jelent számára a fájdalom, és a válaszok között általában az szokott visszajönni, hogy ez egy kellemetlen, ez egy rossz dolog. És hogyha a Nemzetközi Fájdalom Társaságnak a megfogalmazását hozzuk elő, akkor ők azt mondják, hogy a fájdalom egy olyan kellemetlen, szenzoros és emocionális tapasztalás, melyet tényleges vagy valódi szöveti károsodás kísér. Tehát a hivatalos megfogalmazásban is ott szerepel maga a kellemetlen szó. Ez alapján kijelenthetjük azt tehát, hogy a fájdalomhoz mindenképpen negatív élményeket, negatív érzeteket társítunk, holott tudnunk kell azt, hogy azért ő egy fontos része az életünknek, hiszen vészjelzőként működik. A Hippokratész azt mondta, hogy az élet házőző kutyája maga a fájdalom. Ha arra gondolunk, hogy ha valamilyen fájdalmat érzünk, akkor nagyon sokszor ez a fájdalom fog minket elvinni ahhoz, hogy kiderítsük, hogy mi áll ennek a hátterében, és ezzel a további egészségkárosodást is meg tudjuk előzni, tehát a fájdalomra nyilvánvalóan szükségünk van. A fájdalom érzékelése, felfogása az specializált receptorokon, úgynevezett nociceptorokon történik. Ezek azok a struktúrák, amik érzékelik azt, hogy nekünk valamink fáj, és innen fogják majd az agy felé szállítani. Hogyha a képre tekintünk, ami a dián látható, akkor látjuk ugye egyrészt azt, hogy a fájdalmat, tehát itt mutatja ugye az ábra, egy ilyen kis fekete vonal vezeti be ugye a gerincvelőbe, és a gerincvelőből egy átkereszteződéssel az ellen oldalra megy át ez a pálya, és az agytörzsön, talamuszon, agykérgen fog ugye tovább haladni. Nem szeretnék most nagyon részletes anatómiai struktúrákba belemenni, csak azért próbáltam itt felvetíteni ezt a képet, hogy el tudjuk képzelni, hogy magának a fájdalomnak a szállítása az mégis milyen útvonalakon történik. Hogyha ezt szeretnünk elképzelni, akkor azt tudom talán így mondani, hogy ez picit olyan, mintha egy autóval elindulnánk egy autópályán, és megállnánk a pihenőkben, ahol átszállnánk egy másik autóba, és így érnénk el a B pontba. Valahogyan a fájdalomnak a szállítását is így tudjuk elképzelni, tehát egy idegsejtnek egy nyúlványa felfogja majd azt az adott fájdalmat, ezt beviszi a gerincvelőbe, és ott majd átkapcsolva különböző agyi struktúrákba, átkapcsolva fogja ezt a fájdalmat tulajdonképpen a kéreg irányába elvinni. Az ábrán csak az agykérget hagytam rajta, vannak még nyilak, ugye, amelyek másfelé is mutatnak. Nyilván a fájdalomnak vannak olyan, hát elsősorban emocionális összetevői is, amelyek függnek attól, hogy mi éppen milyen lelki állapotban vagyunk, tehát nem csak az agykéreg, vagy nem csak egy agykérgi struktúrába fog ez a fájdalom elszállítódni. Végezetül a fájdalommal kapcsolatban még azt szerettem volna elmondani, hogy magát a fájdalmat két fázisra lehet ugye osztani. Ennek pedig az az oka, hogy azok a nyúlványok, amelyek bevezetik a gerincvelőbe ezt a fájdalmat, azok többfélék lehetnek. Vannak olyanok, amik relatív gyorsan, és vannak olyanok, amik lassabban szállítják a fájdalmat ugye a gerincvelő irányába. Tehát ezért érzünk sokszor egy ilyen azonnal jelentkező fájdalmat, illetve egy elnyújtottabb fájdalmat. A fájdalommal így bevezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani. És ha tovább lépünk, akkor itt egy portré sorozatot hoztam, ugye híres emberek vannak a dián, és hát itt mindig meg szoktam kérdezni a hallgatóságot, hogy mit gondolunk, hogy kik lehetnek rajta. Ugye, hogyha felülről haladunk, akkor ugye Cézár, Van Gogh, Thomas Jefferson, Napóleon, Darwin, még az alsó sorban Gustav Mahler, Kennedy, Anna Frank, Elvis Presley, illetve Marsha Cross amerikai színésznő látható. A kérdés azt gondolom, hogy picit talán nem annyira aktuális, hiszen a címből kitalálható, hogy mi ezekben a híres személyekben, vagy mi volt ezekben a híres személyekben a közös. Hát őrejük mindannyian azt gondoljuk, hogy ők migrénesek voltak. Nagyon nehéz azt mondani több száz évvel ezelőtt élt személyekre, hogy ők migrénesek, vagy migrénesek voltak, de maradtak fenn olyan írott anyagok, amelyek azt mutatják, hogy valószínűleg ők valóban ebben a betegségben szenvedtek. A leghíresebb ilyen fennmaradt írásos anyag talán ugye Anna Franké, ugye aki az alsósorban található meg középen, ugye ő a Hollandiában, ugye a német megszállás alatt történő bujkálása során vezetett több évig egy naplót, amelyben többször kihangsúlyozza azt, hogy ő neki most hogyan fáj a feje, az édesanyjának milyen típusú fejfájása van, ezért gondoljuk ma azt, hogy Anna Frank is valószínűleg migrénben szenvedett. Ezzel a portrésorozattal csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy maga a migrén az igazából azt tudjuk mondani, hogy egyidős az emberiséggel. De nézzük is meg, hogy akkor mi is ez a migrén. Azt mondhatjuk, hogy az elsődleges fejfájások közé tartozó gyakori neurológiai megbetegedés. Az, hogy ez egy elsődleges fejfájás, az azt jelenti, hogy a betegség hátterében nem tudunk más szervi okot azonosítani. Ez megkülönbözteti a másodlagos fejfájásoktól, hiszen a másodlagos fejfájásoknál kiemelhetjük, hogy a betegnek azért fáj a feje, mert van egy magas vérnyomása, vagy van egy agydaganata, ami okozza nála ezt a fejfájást. A migrénes betegnek nem tudunk ilyen szervi hátteret megemlíteni a migrénes betegsége mögött. A gyakori neurológiai betegségre utal az, hogy 15-16%-ban fordul elő ez a betegség az egész népességet tekintve, és kiemelhetjük, hogy igen komoly gazdasági terhet is ró a társadalomra. Látni fogjuk a betegségnek a tüneteinél, hogy ezek a betegek ezek nagyon gyakran elvonulnak a világ elől, tehát egy sötét szobában próbálják meg, hát idézőjelbe téve túlélni ezt a rohamot, és nyilvánvalóan ők hiányozni fognak a munkából, ők ugye gyógyszeres kezelésre fognak szorulni. Tehát egy komoly gazdasági terhet jelent a migrénes betegség. Ha a szakaszait vizsgáljuk meg, akkor döntően 4 fő szakaszra lehet osztani, ugye a prodroma, az aura, a fejfájás és az utolsó szakasza a lábadozás. Maga a prodroma egy ilyen bevezető szakaszként említhető meg. A betegek nagyon gyakran azt mondják, hogy fáradtak voltak, tarkófájdalmuk volt, vagy esetleg pont, hogy feldobódottak voltak ebben az időszakban. Tehát a betegek érzik órákkal, vagy akár még napokkal a migrénes roham kezdete előtt azt, hogy nekik most előbb-utóbb majd rohamuk lesz. A következő szakasza a migrénnek az aura, amely a migrénesek körülbelül 40%-ában van jelen. Tehát ez nem mindig van ott a migrénes roham mellett, vagy előtt. Ez az aura igazából azt jelenti, többféle megjelenési formája lehet, de az egyik gyakori megjelenési forma, amikor a betegnek a szemében, tehát a látóterében jelennek meg kis felvillanó különböző fénypontok, ilyen csillagalakú fénycsóvák, ez lehet az egyik ilyen aura tünet. És hát ami ugye a migrénes rohamnak a fő szakasza talán az a fejfájás, ami ugye a betegeknél 4-72 órán keresztül tartó fájdalmat jelent, és ezután a fejfájás után alakul ki a lábadozás szakasza, amikor a betegnek hát már fejfájása nincsen, de fáradt, kimerült, tehát ezzel csillapodik, ezzel ér véget maga a migrénes roham. Ahogy az előbb említettem, egy 4-72 órán keresztül tartó fejfájásos fázisról van szó, amelyre azt mondjuk, hogy féloldali, lüktető és gyakran jár együtt kísérő tünetekkel. Tehát amellett, hogy a betegnek fáj a feje, megjelenik még a fénykerülés, a hangkerülés, a hányás, a hányinger, és hát pont ezért van az, hogy a betegek ugye akár több napig is egy sötét, csendes szobába fognak ugye elvonulni, és hát próbálják ugye valamilyen módon ezen túl tenni magukat. A betegségnek a kialakulása nem teljesen ismert, és hát emiatt mondjuk azt, hogy a kezelése sem minden esetben megoldott. A kezelésről beszélni fogok később, de már most szeretném jelezni, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan kezelési lehetőség, amely minden betegnek egyformán hatásos lenne. A nőknél a betegség gyakoribb, 3-szor annyi női migrénes beteg van, mint amennyi férfi. Ez a nemi különbség, ez a pubertáskor után figyelhető meg, tehát a serdülőkor előtti időszakban nincs ott ez a különbség a nemek között, tehát minden bizonnyal, és hát ezt ma már tudjuk, a hormonális rendszernek szerepe van a migrén kialakulásában. Említettem azt, hogy hát nem teljesen ismert a migrén kialakulása. Ez valóban így van. De tudunk néhány olyan a migrén hátterében álló történést megemlíteni, amit mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk. Az egyik ilyen az a trigeminális rendszernek az aktiválódása, erről a következő dián fogok részletesen beszélni, a másik pedig a centrális szenzitizáció. Ennek a centrális szenzitizációnak a klinikai megnyilvánulási formája az allodínia. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a betegeknek a nem fájdalmas információ is fájdalmat fog okozni. Tehát amellett, hogy a betegnek fáj a feje, fénykerülése van, hangkerülése van, hány ingere van, akár hány is, ha kialakul a centrális szenzitizáció, akkor akár a pulóver felvétele, vagy a fésülködés is elviselhetetlen fájdalmat fog okozni a betegek számára. Azt gondolom, hogy ezek alapján már világossá vált az, hogy a migrén az nem egyszerű fejfájás. Tehát ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, az, akinek fájt már a feje, az biztosan nagyon rosszul érezte magát, de itt azt képzeljük el, hogy ezek a betegek nagyon sokszor a gyógyszeres kezelés mellett is fejfájásra fognak panaszkodni. Ez egy sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy egyszerű fejfájás, ezért a kezelése is majd az lesz. Áttérve a trigeminális rendszerre, az előbb említettem, hogy ennek az aktivációja, ez mindenképpen megfigyelhető a migrénes roham során, itt szeretném csak röviden megmutatni, hogy mi is ez a trigeminális rendszer, mert sokat fogom még emlegetni. Az ábrán látható ugye egy fej, amely 3 színre van ugye beszínezve. És ebből a 3 színre színezett fejből, arcból ilyen nyúlványok, színes hát kötegek, nyúlványok indulnak el. Ez igazából a 3 osztatú agyidegnek, tehát a nervus trigeminusnak a hálózata. Ő ilyen módon látja el ugye beidegzéssel az arc területét, a fejet. És ez a nervus trigeminusnak a nyúlványainak a sejt testje, tehát az idegsejtek, azok a trigeminális gangliomban találhatóak meg, és innen a trigeminális gangliomból ez a pálya tovább halad az agytörzsbe, és az agytörzsből majd a talamuszba és a kéregbe megy tovább. Picit visszautalnék a legelső dián látott fájdalom pályára, ott is azt mondtam, hogy ugye mint egy autópálya halad egyik pontból a másikba ez a fájdalom. A fejnél ez kicsit máshogy helyezkedik el, mert itt a gerincvelőben nem fog ez a pálya lemenni, itt a gerincvelő helyett majd az agytörzset látjuk, ugye, ami megtalálható, illetve hát jobban mondva magát a trigeminális gangliont. Tehát így halad a fej területéről beérkező fájdalom a központi idegrendszerbe, és a trigeminális rendszer aktiválódás alatt mindig majd arra utalok, hogy ez a rendszer aktív lesz, ez a rendszer ez működik a migrénes roham során, ezt biztosan tudjuk. Áttérve a kezelésre, a kezelési lehetőségekre, erről szeretnék csak tényleg röviden beszélni, három fő típussal lehet osztani magát a kezelést, korai módszerekre, az újkori módszerekre és a modern módszerekre. Ezek az újkori módszerek, ezek átfedésben vannak igazából a modern módszerekkel, ezek között ma is sok alkalmazott gyógyszerhatóanyagot fogok megemlíteni, tehát őket nem is fogom majd később külön tárgyalni, de a korai módszerekről mindenképpen szerettem volna külön is beszélni. Itt láthatóak ezek a korai kezelések, amikor azért a kezelés szót ezt mindenképpen idézőjelbe kell ugye tennünk. Körülbelül 7000 éves leleteken már vannak nyomai annak, hogy a fejfájást azt valamilyen módon kezelték. Ugye itt a babiloni írások a trepanációt említik, és erről itt a felső képen láthatunk is egy ilyen trepanált koponyát. Ez hát igazából koponya lékelésnek lehetne talán fordítani magyarra. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a koponya csontját megnyitják és ablakokat készítenek rá. Ebben az időszakban a gonosz szellemeknek, a démonoknak tulajdonították a fejfájást, és hát őket akarták szabadjára engedni ugye ezzel a módszerrel. Talán megdöbbentő lehet az, hogy ezek a betegek nagyon sokszor túlélték ezt a kezelést, tehát nagyon sok olyan lelet kerül elő, amikor láthatóak a csont gyógyulásnak a folyamatai ezeken a koponyákon. Következő megemlítendő kezelési lehetőség a sült halnak, az agyak krokodilnak a fejre helyezése. Erről az alsó képen láthatunk egy ilyen korabeli ábrázolást. Itt arról van szó, hogy a betegnek a fejére hát rákötöttek egy agyak krokodilt, és ennek az agyak krokodilnak a szájában még nagyon gyakran ilyen növényi részeket is behelyeztek. Tulajdonképpen itt az istenek felé történő áldozat bemutatás volt az, amelyet ki kell emelni. A mai gondolkodásunk alapján azt mondhatjuk, hogy hát valószínűleg ez a kezelési lehetőség egyébként működött is, hiszen a fejet érő nyomó hatás, ez még egyébként lehet, hogy tudta is csillapítani a fejfájást. Hippokratész a gyomorból felszálló gőzöket nevezte meg a migrén kiváltó okának. És egy nagy ugrással áttérve a modern kezelés irányába, tulajdonképpen három nagy szakaszt kell kiemelnünk. Az egyik az az 1980-as évek vége, amikor a triptánok megjelennek, ezek specifikus migrén kezelésében vagy alkalmazott szerek. Ők szerotoni receptor agonisták. Ez az agonista tulajdonképpen azt jelenti, hogy felerősíti a hatást, segíti a hatását. A szerotoninnak a szerepét a migrénben azt már régóta sejtjük és tudjuk. Ennek a receptornak a felerősítésével tulajdonképpen lehetőség van arra, hogy a migrénes roham csökkenthető, enyhíthető legyen, de ugye, amint említettem korábban is, nincsen jelenleg olyan kezelési módszer, amely minden betegre jó, tehát ezeknek a triptánoknak is a hatékonysága hát nem teljes. A 2000-es években nagyon intenzív és ígéretes kutatások folytak egy másik receptor elleni ellenanyagokkal, ez a CGRP receptora ellen termelt ellenanyag volt. A CGRP-t azt kalcitonin génrelációs peptidként ismerjük, és már több évtizedet tudjuk azt, hogy biztosan szerepe van a migrénes rohamban, mert a migrénes betegekben megemelkedik ennek az anyagnak a szintje. Azt gondolták, hogy ha a receptora ellen termeltetnek ellenanyagokat, akkor az ugye egy jó hatásfokú gyógyszer lehet. És ahogy mondtam is, ígéretes volt a kezelési módszer, csak kiderült a klinikai tesztek során, hogy erősen májtoxikus ez az anyag, tehát fel kellett függeszteni a kísérleteket ezzel a gyógyszerható anyaggal. A 2010-es években megpróbálkoztak a CGRP elleni antitestekkel, tehát nem a receptora ellen, amin ő hat, hanem maga az anyag ellen próbáltak antitesteket termelni. Hát ez jelenleg is folyik, nagyon jó eredmények állnak rendelkezésünkre, de hát azóta is várunk arra, hogy ebből ugye mikor lesz esetlegesen új gyógyszer. Ha konkrét kezelési fázisokat vizsgálunk, akkor döntően három szakaszra lehet osztani a migrén kezelését. Az egyik az a rohamterápia, a másik a megelőzés vagy intervallumterápia, és ugye vannak az úgynevezett kiegészítő kezelések. A rohamterápia nyilván azt jelenti, hogy a betegnek ugye rohama van, tehát migrénes fejfájása van, mit tudunk neki ajánlani. Hát egyrészt az, hogy az alvása az megfelelő legyen, tehát az alvásnak nagyon fontos szerepe lesz majd a migrén úgymond kezelésében, megelőzésében, a hányás fájdalomcsillapítás, az ergot származékok alkalmazása és a triptánok. A triptánokat említettem korábban, hogy ugye szerotonin agonistaként működnek, tehát a szerotonin hatását segítenek kifejteni. Az ergot származékok pedig egy anyarozs nevű gombaféleségnek az alkaloidja, tehát egy gomba termelte meg eredendően, így derült ki ugye ennek a hatása, és érszűkítő hatással rendelkezik ez az ergot alkaloid, vagy ergot származékok, ezeket ma is még alkalmazzák a rohamterápiában. A megelőzés ugye arra irányul, hogy a betegnek ne legyen migrénes rohamja, itt beta-receptor blokkolókat, antidepresszívumokat, kálciumcsatornagátlókat és a non-szteroid gyulladáscsökkentőket, tehát a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentőket lehet megemlíteni. És vannak a kiegészítő kezelések, amelyeket a következő dián szeretnék megmutatni. A kiegészítő kezelések között beszélünk nem gyógyszeres kezelésekről és úgynevezett alternatív kezelésekről. Ezek a nem gyógyszeres kezelések tulajdonképpen arra irányulnak, hogy a beteg megpróbálja kiiktatni a kiváltó tényezőket. Nagyon sok beteg beszámol arról, hogy egy adott típusú sajt, egy bor fogja az ő migrényét kiváltani. Hát nyilván, ha ezt ő tudja és azonosította, akkor ezeket természetesen jó, ha elkerüli. Lehetőség van nyilván itt megemlíteni, amire már az előbb is utaltam, az alvásnak a szerepét, a megfelelő alvásmennyiség nagyon jó hatással van a migrén kezelésére, megelőzésére, illetve a rendszeres sportolást. A migrén és a sport kapcsolatára később is vissza fogok térni, de a rendszeres, nem kimerítő sportolás az, azt gondoljuk ma, hogy mindenképpen jót tesz a rohamok megelőzésében. Alternatív kezelésekre áttérve, hát több lehetőség is van, amit alkalmazhat a beteg. Az egyik a botox kezelés. A botoxot azt inkább a szépségiparból ismerjük, ugye a ráncok ellen, tehát a ráncok kisimítására jó ez az anyag. Ugye itt az izmoknak a bénulásán keresztül váltja ki tulajdonképpen a ráncoknak a kisimulását. Hasonló hatáson keresztül lehet jól alkalmazni a krónikus migrénes betegeknél. A krónikus migrén egy teljesen más betegség, mint maga a migrén. A krónikus migrénes betegeknél egy hónapban több, 15 vagy több fejfájásos napot kell teljesíteni a betegnek, hogy azt mondjuk, hogy ő krónikus migrénes, és ebből a 15 napból 8 esetben azt kell mondjuk, hogy az legalább 8 esetben migrénes rohamnak számítható be. Ennél a típusú betegségnél sikerült már nagyon jó eredményeket elérni a botox kezeléssel. Itt 3-4 hónapra jó a botox injekció, és itt az ábrán látható a felső képen az, hogy hát milyen olyan pontok vannak a fejnyak területén, ahova ezt az injekciót be kell juttatni, és 3-4 hónapra segítheti a beteget abban, hogy a krónikus migrénje az kezelve legyen. Másik lehetőség az akupunktúra, a masszázs, ugye ezek mind-mind a fej területére koncentrálódnak természetesen. A transzkraniális mágneses stimulációról is láthatunk egy képet. Itt ugye egy készüléket tart a beteg a fejéhez, és a készülékből eredő mágneses sugarak lesznek azok, amelyek hát rendelkezhetnek olyan tulajdonsággal, hogy javítják a betegnek az állapotát. Hasonlóan működik a kefali nevű elektroterápiás készülék. Ez tulajdonképpen olyan, mintha a betegnek egy ilyen koronája lenne, és ez a koronaszerű kis készülék, ugye a fejre helyezve elektromos hát impulzusok segítségével tudja csökkenteni a migrénes fejfájást, és hát utolsóként az ábrán szerepel, de nyilván nagyon fontos kezelési lehetőség, a kognitív viselkedési terápia, ez ugye pszichoterápia, ez is ma már jól alkalmazható a migrénes roham kezelésében. Szeretnék részletesen beszélni ennek a hátteréről. Tehát, hogy mitől lesz jó egy masszázs, akár a mágneses stimuláció, vagy ez az elektroterápia. Hogyan tudja ez magát a fejfájást, a migrénes rohamot csökkenteni? És erre hoztam el ezt a képet, ugye, amely a fájdalomkapu teóriáról szól. Woll és Mázák volt az 1965-ös évben, akik leírták ezt a fájdalomkapu teóriát. Ennek az alapja tulajdonképpen az, hogy egy nem fájdalmas információval megpróbáljuk elterelni a fájdalomnak a szállítását. Biztosan tapasztalta azt már magán mindenki, hogy beütötte a lábát, és reflexesen odanyúlt, megnyomkodta, megmasszírozta. Ennek ez az alapja. Ha az ábrára tekintünk, akkor látjuk ezzel a narancssárga színnel, hogy a fájdalmat ez a nyúlvány szállítja be ugye egy idegsejthez, amely majd ugye a piros nyíllal az agyba viszi ezt a fájdalmat. Látjuk azt is, hogy a nem fájdalmas információk azok egy kék színnel jelölt nyúlványon keresztül jutnak be az agy felé. Viszont ez a nem fájdalmas információ képes arra, hogy egy gátló idegsejtet, egy gátló neuront aktivál, és ezzel tulajdonképpen meggátolja ezt a pirossal jelzett nyilat, tehát itt jön létre ez a kapu. A nem fájdalmas információ képes lesz gátolni a fájdalmas információnak az agy felé történő szállítását. Talán így akkor már elképzelhető, hogy miért is jó az, hogyha ugye oda nyúlunk a lábunkhoz, ha azt beütöttük. Ilyenkor olyan nyúlványokat aktiválunk, amelyek elterelik a fájdalmat, és nem fog az agy felé továbbítódni a fájdalom. Ez az alapja az előbb kiegészítő kezelésként emlegetett több módszernek is, tehát maga a fájdalom kapu teória. Még egyszer a név onnan jön, hogy egy kapu alakul ki, és ezt a kaput képes úgymond aktiválni a nem fájdalmas információ, tulajdonképpen lezárja a fájdalomnak az agy felé történő továbbítását. És akkor a kezelésről ennyit szerettem volna mondani, mert én a neurológiai klinikán, az Általános Orvostudományi Kar neurológiai klinikáján végeztem a kutatásaimat, és én kutatással foglalkozom, tehát a kutatásról szeretnék egy picit részletesebben beszélni. Azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogyha van egy olyan betegség, aminek nem ismerjük a kialakulását, magát a kezelése sem minden esetben ugye megoldott, hogy említettem, akkor vizsgáljuk, kutassuk ezt a betegséget, akár a betegség kialakulását, akár esetleg új gyógyszeranyagoknak, gyógyszerhatóanyagoknak a megtalálása szempontjából is. Ha a kutatásról beszélünk, akkor először mindig azt kell tisztáznunk, hogy hát min szeretnénk ezt a kutatást elvégezni. Mi legyen a kutatás alanya? Emberen végezzük a kutatást, vagy esetleg állatokon? Az embereken végzett kutatás természetesen erre van lehetőség, hogyha erre ugye etikai engedélyt kapunk a megfelelő bizottságoktól, megfelelő eljárásrendet betartva. Emberből például ugye vért tudunk venni, amiből meg tudjuk nézni, hogy egy migrénes betegnek a vérében és egy nem migrénes betegnek a vérében milyen eltérések vannak. Erre van lehetőségünk. Lehetőségünk van azonban állatokon is kísérleteket végezni. Természetesen itt is szigorú szabályokat kell betartanunk, és amikor erről beszélek, hogy állatkísérletek, akkor meg szokták tőlem azt kérdezni, hogy mert egy állatnak van migrénje? Természetesen nincsen. Ezt nem tudjuk nyilvánvalóan kijelenteni, hogy egy állatnak lenne migrénje. Viszont az állatokban is ki tudjuk alakítani különböző anyagok beadásával azokat a változásokat, amelyek a migrénes roham során is ott vannak. Említettem korábban a trigeminális rendszer aktivációját, a centrális szenzitizációt, ezek az állatokban is megfigyelhető jelenségek. És erről fogok most részletesen beszélni, tehát először a modelleket szeretném majd bemutatni, azokat, amelyekkel mi is dolgoztunk. Először az orofaciális formalin modellt szeretném picit részletesebben bemutatni. Én legelőször ezzel a modellel ismerkedtem meg, és ezzel végeztem a kísérleteket. Maga a modellnek a lényege tulajdonképpen az alsó képen látható egy injekció formájában nagyon kis mennyiségű formalint juttatunk az állatnak a bajuszpárnájába, tehát ahol a bajuszszőrei kilépnek a bajuszpárnából, és ezzel a formalinnal tulajdonképpen aktiválható lesz a trigeminális rendszer, tehát bekapcsolható az a rendszer, amely a migrén során is aktív, illetve a szenzitizációs folyamatok is elindulnak. A felette lévő képen, tehát a felső képen látható ez a trigeminális rendszer újra megmutatva. Ezt korábban már egy emberi fején láttuk, három színre volt színezve az arc, és mondtam, hogy ez is olyan, mint egy pálya, egy autópálya, tehát így vezeti be a fájdalmat a központi idegrendszerbe, ugye a fej területéről a szervezet. Ez az állatoknál, patkánynál is például így működik, tehát az ő esetében is van három része, tudjuk osztani a fej területét, nem annyira hasonlít ez az emberi három részre osztáshoz, de itt is tulajdonképpen a patkány esetében három részre oszthatjuk a fejét, és ez a pályák, ezek ugyanúgy a trigeminális ganglionon keresztül majd eljutnak az agytörzsbe, a talamuszon keresztül pedig majd az agykéregbe. Tehát itt is így működik a pálya. És hát ha ezt a pályát aktiváljuk, akkor innentől kezdve ugyanazt a folyamatot látjuk, amit egy migrénes betegnél láttunk. Ha sikerül aktiválni a trigeminális rendszert, vagy sikerül a centrális szenzitizációs folyamatot kiváltani, akkor ezt különböző úgynevezett markerekkel tudjuk nyomon követni. Megnézzük, hogy a nem kezelt állatban, tehát aki nem kapott formalint, ő neki milyen különbségei vannak ahhoz képest, akit kezeltünk formalinnal. És ha látunk különbséget, akkor azt a formalin hatásának fogjuk betudni. Ezek alapján tesztelhető a modell, sikerült-e aktiválni a trigeminális rendszert például. Ha ez sikerült, akkor lehetőségünk van arra, hogy különböző hatóanyagoknak a hatásait vizsgáljuk meg ebben a modellben. Tehát az állatnak bejuttatunk valamilyen olyan anyagot, amitől mi azt gondoljuk, hogy ettől az ő trigeminális rendszerének az aktiválása gátolható lesz, és utána megnézzük, hogy sikerült-e ez a gátlás. Hasonlóan működik a nitroglicerin modell is, már olyan szempontból, hogy a trigeminális rendszert szeretnénk aktiválni vele. Ez a modell humán és állatkísérletes migrén modellnek is nevezhető, mert tudjuk azt, hogy az emberekben is, a migrénes emberekben is képes migrént kiváltani. Egészséges embereknek adva a nitroglicerint, náluk egy azonnal jelentkező, rövid idejük tartó fejfájás alakul ki. Ez migrénes betegekben is kialakul, de a migrénes betegeknél ezután az azonnal jelentkező, rövid ideig tartó fájdalom után egy típusos aura nélküli migrénes roham is kialakítható. Innentől kezdve nyilván nem kérdés az, hogy ez egy jó modellje lehet a migrénes betegségnek. Maga a nitroglicerin nitrogénmonoxid donorként működik a szervezetben. A nitrogénmonoxid egy gázhalmazállapotú anyag, amely ilyen ingerület átvivőként, neurotranszmitterként emlegetjük a szervezetben, képes az ereket kitágítani, tehát egy értágító, vazodilatatív hatása van. A nitroglicerinről tudjuk azt, hogy aktiválja a trigeminális rendszert állatkísérletekben, és ugyanúgy képes a szenzitizációs folyamatok kiváltására, tehát vele is ki tudjuk váltani azokat a folyamatokat, hatásokat, amelyek a migrénes roham során is megfigyelhetőek. A harmadik modell a trigeminális ganglion elektromos ingerlése. Itt a cél megint az, hogy aktiváljuk a trigeminális rendszert, és kialakuljon benne a szenzitizációs folyamat. Az állatnak tulajdonképpen itt ez a piros nyíl az alsó ábrán mutatja meg azt, hogy egy kis csontablakon keresztül egy elektródát vezetünk le az állatnak a trigeminális ganglionjába, és elektromos árammal stimuláljuk ezt a gangliont, és az itt lévő sejteknek a stimulálása lesz az, amely a trigeminális aktivációt kiváltja. Szintén fölül ott van a kép, ugye, amely a patkány esetében mutatja be a trigeminális rendszert, a TG-vel jelölt trigeminális ganglion az, amit ilyenkor elektromos árammal ingerlünk. És az utolsó modell, amit szeretnék csak felvetíteni és megmutatni, az a duramáternek a kémiai ingerlése. Maga a duramáter kemény agyhártyaként ismert, ő a külső agyhártya, ugye az agyat hártyák, az agyat és a gerincfelőt három agyhártya hát burkolja be, és a külső agyhártya maga a duramáter, ezzel ennek az aktiválásával is tulajdonképpen a trigeminális rendszer aktiválódását tudjuk megfigyelni. A kémiai ingerlés azt jelenti, hogy kimi anyagokat helyezünk rá erre az agyhártyára, és ezzel váltjuk ki a trigeminális aktivációt. Ez a kémiai anyag lehet a gyulladásos levesként ismert koktél, amely bradikinint, szerotonint, hisztamint, tehát gyulladást keltő anyagokat tartalmaz. És ezeket a dura materre a külső agyhártyára helyezzük, akkor a trigeminális rendszer aktiválható ezzel a modellel is. A továbbiakban két olyan rendszert szeretnék bemutatni, amelyben mi a migrénnek a lehetséges folyamatait vizsgáltuk. Négy modellt mutattam be, ettől természetesen van több is, mi ezt a négy modellt alkalmaztuk, és most szeretnék rátérni azokra a rendszerekre, amelyekről tudjuk, hogy szerepük van a migrénes roham kialakulásában. Az egyik ilyen az a kannabinoid rendszer. A kannabiszt ismerjük, hogy a migrén terápiájában már a 19. századtól alkalmazták. Ennek az okai élettani alapjai azok az utóbbi évtizedekben derültek ki, hiszen sikerült a trigeminális rendszerben megtalálni a kannabinoid receptorokat. A kannabinoid receptorok azok olyan struktúrák, amelyeken a kannabinoid vegyületek kifejtik a hatásukat. Tehát ha a trigeminális rendszerben, abban a pályarendszerben, ami ugye bevezeti a fájdalmat a fej területéről a központi idegrendszer felé, vannak olyan receptorok, amelyeken a kannabinoid vegyületek hatnak, akkor nyilván érthető az, hogy miért van a kannabinoid rendszernek hatása erre a rendszerre. Állatkísérletekben fájdalomcsillapító hatásúak ezek az anyagok. Már maguk a kannabinoid származékok, vagy kannabinoid vegyületek. Az endokannabinoidok a kannabinoidokon belül egy speciális csoport, amelyek a szervezetben is megtalálhatóak, tehát ilyen endokannabinoidok ezek a mi szervezetünkben is jelen vannak. Az anandamid az egyik legismertebb ilyen vegyület, tehát endokannabinoid bennünk is jelenlévő vegyület, amelyről tudtuk azt, hogy képes a nitroglicerin modellben, tehát a nitrogén monoxid által indukált változásoknak a mérséklésére, azaz a trigeminális rendszer képes volt modulálni. És erről a rendszerről szeretnék egy saját a kutatócsoport által elvégzett kísérletet bemutatni. Látjuk azt, hogy a nitroglicerin, ugye ezt NTG-vel rövidítettük, képes lehet arra, hogy befolyásolja a trigeminális rendszert. És mi ezt vizsgáltuk, hogy képes-e a szenzitizációra utaló markereknek a megjelenését befolyásolni. A szenzitizációról korábban ugye azt mondtam, hogy egy ilyen túlérzékenységi folyamatnak tekinthető, tehát a nem fájdalmas ingerek is fájdalmat váltanak ki, és mi ezekre utaló markereket vizsgáltunk ebben a kísérletben állatokban. Ezekről a markerekről a következő dián majd részletesen beszélek egy kicsit. Előtte szeretném azt megmutatni még, hogy a kísérletünknek része volt az is, ami az alsó szakaszban látható a dián, hogy az anandamid, ami egy endokannabinoid, tehát bennünk is jelenlévő kannabinoid vegyület, képes-e a nitroglicerin okozta változásokat esetleg befolyásolni. És tehát ebben a kísérletben egyrészről alkalmaztunk egy modellt, egy fejfájás, egy trigeminális aktivációs modellt, illetve vizsgáltuk egy endokannabinoid molekulának a lehetséges hatásait ebben a modellben. Látható a dián a TRPV1, NOS, NF-kappa-B, COX-2-es rövidítés, hát ezekről itt a következő diának a bal oldali részében látható mindegyikről egy-két gondolat. Azért tettem ide, hogy lássuk azt, hogy a szenzitizációs markerek alatt hát ezt értjük, tehát látjuk azt például, hogy a TRPV1 ez egy receptor, amely ugye a fájdalom szállításában, annak felfogásában játszik fontos szerepet, és emiatt az ő vizsgálatával közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy a mi modellünkben képesek vagyunk ezt a receptort esetlegesen aktiválni. Erről a receptorról hoztam el egy képsorozatot is. Itt a dia jobb oldalán látható képeken, itt patkány gerincvelőjéből készült metszetek láthatóak, amelyeket megfestettünk, és utána vizsgáltuk benne ennek a receptornak a megjelenését. Tulajdonképpen itt lemérjük azt a területet, amely a TRPV1 receptor által lefedett, és a kép alsó részén található diagramokban látható az, hogy a TRPV1 receptorok által lefedett területnek a nagysága az eltérő volt csoportonként. Az első csoport állatait ugye placebónak hívjuk, ők fiziológiás oldatot kaptak kezelésként. Ők voltak a kontrollcsoport. A második diagramon NTG rövidítéssel a nitroglicerin kezelésnek alávetett állatok láthatóak, és látjuk azt, hogy az első két csoport között van különbség ennek a receptornak a megjelenését tekintve. Tehát a mi modellünk az megemelte ugye a szenzitizációra is utaló receptornak a mennyiségét. Tehát képes volt azokat a változásokat kiváltani, amelyek a migrénes roham során is megfigyelhetőek. A harmadik, negyedik oszlop mutatja az endokannabinoiddal, tehát az anandamin nevű endokannabinoiddal kezelt állatokat, és nézzük meg a 2-4-es csoportot, 2-4-es diagramot, ők mind a ketten kaptak nitroglicerint, de a negyedik oszlopban lévő állatok anandamidot is kaptak kezelésként, és az ő esetükben hát szinte az első, tehát a kontroll szintre csökkent le ennek a receptornak a lefedettsége az állatokban, tehát ez az endokannabinoid anandamid képes volt kivédeni, csökkenteni ennek a receptornak a megjelenését, amelyet mi a nitroglicerinnel váltottunk ki. A neuronális nitrogénoxid szintáz, enzim, nukleáris faktor kappa B és a ciklooxigenáz, ezek is olyan fontos anyagok, amelyeknek tudjuk, hogy szerepük van a migrénes roham kialakulásában, őket is vizsgáltuk még egy kísérletünkben. És szerettem volna azt is megmutatni, hogy hogy is néz ki akkor egy ilyen kísérleti elrendezés, mert hogy az előbb már említettem azt, hogy van egy placebo kontrollcsoport, van egy ugye NTG-vel, tehát nitroglicerinnel kezelt csoport, és van két olyan csoport is, akik ugye endokannabinoid kezelésben részesülnek. Látható, hogy az állatoknak ezekben a kezelésekben IP, azaz intraperitoneálisan a hasukba juttatunk be anyagokat, és megvizsgáljuk X idő elteltével, ezt nyilván meg lehet szabni, hogy mi az az idő, ami után vizsgálatokat végzünk, elvégezzük a mintavételt, ezeket a mintákat feldolgozzuk, majd ugye kielemezzük, ugye mikroszkóp alatt megmérjük a receptornak a lefedettségét, illetve kiértékeljük ezeket az eredményeket. Ez volt az a kísérlet, amikor sikerült azt bizonyítani egy migrén modellben, egy trigeminális aktivációs modellben, hogy az endokannabinoid anandamid képes az általunk kiváltott hatásoknak a mérséklésére. Ez látható tulajdonképpen ezen az ábrán, tehát szenzitizációs markereket vizsgáltunk, és az anandamid képes volt ezeket a markereknek a megjelenését befolyásolni, tehát a modell működött, és a kezelésként alkalmazott anyag szintén működött, mérsékelte a szenzitizációra utaló markereknek a megjelenését. A következő nagyobb rendszer, amelyel kísérleteket folytattunk, az a kinurenin rendszer volt. Ez a kinurenin rendszer látható a dián, több vegyületből, több molekulából áll. Maga a kinurenin rendszer az a triptofán nevű aminosavval indul el. A triptofánból több anyag is keletkezik a szervezetünkben, de a triptofánnak a 95%-a az ezen az útvonalon, a kinurenin útvonalon fog elindulni. A kinurén savról tudjuk, amit láthatunk ugye a dián is bekarikázva, ő az, akiről tudjuk azt, hogy egy endogén glutamát receptor antagonista. Az, hogy endogén glutamát receptor, az azt jelenti, hogy bennünk lévő glutamát receptor, tehát bennünk is jelen van. Az, hogy antagonista, az azt jelenti, hogy meggátolja tulajdonképpen a glutamát rendszernek a működését. A migrénről pedig tudjuk azt, hogy a glutamát rendszernek a túlműködése is a hátterében áll, és akkor innen talán adódhat a kérdés, hogy ha van egy olyan anyag a mi szervezetünkben, amiről tudjuk, hogy gátolja a glutamát rendszert, meg van egy olyan betegség, ahol tudjuk, hogy ez a rendszer túlműködik, akkor ezt a kettőt ugye próbáljuk meg valamilyen módon összehozni. Ilyen kísérleteink is voltak nekünk is, illetve ami felhívta a figyelmünket arra, hogy a fejfájások és a kinurenin rendszer között valamilyen különbség van, az ez a 2016-ban megjelent 2 darab publikáció volt. Az egyik kísérletben klaszterfejfájásos betegekben, a másik kísérletben pedig krónikus migrénes betegekben sikerült kimutatni azt, hogy a betegekben, a betegek vérében a kinurenin útvonalnak különböző anyagai, az L-kinurenin, a kinurénsav, ezek csökkentek. Tehát találtak a kinurenin rendszerbe sorolható anyagok közül olyat, amely eltérő mennyiségben van jelen migrénesekben és nem migrénesekben. Hát nyilván, hogyha ilyet találunk, akkor azt lehet mondani, hogy akkor itt bizonyára van valamiféle szerepe ezeknek az anyagoknak a migrén kialakulásában. A cluster fejfájás szintén elsődleges fejfájás, de ez nem migrén, tehát ez egy különböző másik elsődleges fejfájás. A krónikus migrénről pedig korábban már említettem azt, hogy 15 napi fejfájással kell a betegnek rendelkeznie legalább, és ebből legalább 8 nap migrénes rohamnak kell lennie egy hónapon belül, hogy őt krónikus migrénesnek tudjuk ugye nevezni. A kinureni rendszer és az endokannabinoid rendszer kapcsolata is egy érdekes kérdés lehet. Mind a két rendszerről beszéltem, ugye az endokannabinoid rendszerről és a kinureni rendszerről is, és most szeretném a kettő közötti kapcsolatot is egy picit bemutatni. Azt tudtuk, hogy a kinurénsav szintjének a növelésével befolyásolható az endokannabinoid rendszer, és arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kapcsolat van akkor e között a két rendszer között. Mind a kettő rendszernek külön-külön szerepe van a migrénben, akkor nézzük meg, hogy a kettő között van-e valamiféle kapcsolat. Azt tudtuk, hogy valamilyen kapcsolatnak lennie kell, és a kísérletben azt vizsgáltuk meg, szintén állatokban, hogy maga a kinurénsav befolyásolja-e a kannabinoid rendszernek a működését. Azt találtuk, hogy a kinurénsavnak a beadásával a kannabinoid rendszernek a működése, tehát a receptorok működése, amihez a kannabinoid származékok hozzákötnek, az olyan szempontból nem volt befolyásolható, hogy a kinurénsav közvetlenül nem kötött hozzá ezekhez a receptorokhoz. Azonban egy hosszú távú kinurénsav adagolással azt vettük észre, hogy a receptoroknak a mennyisége az megemelkedik, tehát befolyásolható volt a kannabinoid receptoroknak a mennyisége kinurénsav kezelés által, ezt a hipokampuszban tudtuk detektálni, amely egy speciális agyi struktúra. Azért szerettem volna bemutatni ezt a lehetőséget is, mert láthatjuk azt, hogy mennyire bonyolult ugye ez a működés, maga az emberi szervezet. Van két rendszer, amely a mi kísérleteink szerint és mások kísérlete szerint is működőképes lehet a migrénes vizsgálatokban. És hogyha megvizsgáljuk ezt a két rendszert, akkor a két rendszer között is még lehetnek kapcsolatok. Tehát innentől kezdve látható, hogy nagyon sok kicsi együttműködés is részt vesz ezek között a rendszerek között, ezért nehéz azonosítani azt, hogy akkor pontosan mi is történt ebben a helyzetben. És amit tőlem meg szoktak kérdezni általában, hogy na jó, hát ez nagyon érdekes, de hogy mikor lesz ebből gyógyszer? És hát erre nagyon nehéz válaszolni. Az endokannabinoid rendszerrel kapcsolatban nagyon sok kísérlet zajlik jelenleg is, többféle betegségnél, tehát nem csak a migrénre specifikusan. Én a diára a kinureni rendszerrel jelenleg is zajló kísérleteket tettem fel, tehát vannak olyan gyógyszer hatóanyagok, amelyek a depresszióban, a fájdalomban hát megemlítendőek, hogy itt vizsgálják ennek a rendszernek a működését, és egyelőre komoly mellékhatások nélküli bíztató eredmények vannak. És a feltett honlapon, akit nyilván jobban érdekel, meg tudja nézni, számos klinikai vizsgálat folyik a kinureni rendszerrel jelenleg is, nem csak a fejfájásban, hanem különböző immunrendszeri betegségekben is. Tehát ez a rendszerről tudjuk, hogy az immun működésben is szerepe van, itt is számos vizsgálat van, autoimmun betegségben, a HIV vírus ellen, tehát hogy intenzív kutatási területnek számít a kinureni rendszer. De visszatérve a kezdő kérdésre, ezt nyilvánvalóan senki nem tudja jelenleg megmondani. Azt tudjuk, hogy egy vizsgálat az akár több évig, évtizedig is tarthat, és borzasztó nagy anyagi ráfordítást igényel. Mi és a legtöbb kutatólabor alapkísérleteket fog elvégezni, amelyek esetlegesen megmutathatják azt, hogy egy-egy gyógyszer hatóanyag ígéretes jelölt lehet, de nyilván majd a klinikai tesztelés az nem a laboroknak a feladata, azt általában legalábbis egy gyógyszercég karolhatja fel, és ő fektet bele akkora energiát, amivel esetleg ebből gyógyszert tud gyártani. Nem szeretnék sem nagyon optimista, sem nagyon pessimista lenni, tehát ezt a kérdést inkább nyitva hagyom. Nem tudjuk azt, hogy 10-20 év múlva nyilván ezekből a vegyületekből, bármelyik rendszerből lehet-e esetleg egy olyan szer, ami majd a gyógyszertárakban is kapható lesz. Ígértem korábban a sport és a migrén kapcsolatáról, hogy beszélni fogok röviden. Említettem azt, hogy a rendszeres, de nem kimerítő sport az megemlíthető egyfajta kiegészítő kezelésként, alternatív kezelésként. Ez egy nagyon kényes kérdés olyan szempontból, hogy igen ellentmondásosak a kísérleti eredmények. Ha abból indulunk ki, hogy a migrénes betegnek a migrénye során hát fáj a feje, fénykerülés, hangkerülés, esetlegesen hányás, centrális szenzitizáció, tehát a fésülködés, a pulóver felvétele is fájdalmat okoz, akkor hát nyilvánvalóan nem gondoljuk azt, hogy ez a beteg elkezd majd sportolni. Nem is a roham alatti sportolásra gondolunk, hanem a rohamok közötti rendszeres sport tevékenységekre. Ezekről egyre több olyan kutatási anyag jelenik meg, hogy segítheti a rohamok közötti időnek a meghosszabbodását, a rohamok súlyosságának a mérséklését. De még egyszer, ennek most külön utána néztem, jelenleg tervezünk egy olyan kísérletet, ahol szeretnénk vizsgálni a sport és a migrén közötti kapcsolatot, de ha az egyik cikkben azt írják, hogy ez jó, tehát sportoljon a beteg, addig nagyon sok olyan cikk is van, ahol pedig azt írják, hogy ne. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes terület lehet ennek a vizsgálata. A jógával kapcsolatban találtam olyan cikkeket, ahol inkább a jó és az ajánlás felé irányultak a vizsgálatok, tehát a jógát kifejezetten egy ilyen sportnak tartják, hogy ennek biztosan van szerepe abban, hogy a migrénes roham az megelőzhető legyen, és esetleg a rohamok közötti idő növekedhessen. Én ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy érthető volt és követhető volt. Azt szeretném csak így végszóként mondani, hogy ha az az üzenet átment, hogy a migrén az nem egy egyszerű fejfájás, akkor én annak már örülök. Nagyon sok olyan gondolatot, nézetet hallunk, amikor valaki azt mondja legyintve, hogy hát az csak egy fejfájás. Én azt gondolom, hogy akinek már volt migrénes rohama, az biztos, hogy ezt meg tudná cáfolni. Én végül szeretném megköszönni a figyelmüket, köszönöm szépen.
Köszönjük dr. Nagy Grócz Gábor előadását, köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Az SZTS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Gyenge Zoltán, az SZTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar dékánya tartja meg előadását, a Kierkegaard az Egzisztencia Filozófusa című előadását. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is. Viszontlátásra!